Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A munkaerőpiac jó helyzetéről beszélt az államtitkár Debrecenben, Gyöngyösen folytatják a megkezdett pályázatok munkálatait. Új klubfoglalkozás indult el Sárospatakon a művelődés házában. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Munkaerőpiaci összehasonlításban az Európai Unió országai között Magyarország jó helyen áll. A foglalkoztatási ráta 81,3%-os értékével a hatodik helyet foglalja el. Ismertette a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a héten Debrecenben. A Debreceni Egyetem műszaki karának 30. épületgépészeti szakmai napján és szakkiállításán Comba Sándor kiemelte, ezt az arányt nem a közfoglalkoztatottak hozták, hiszen számuk mindössze 60-70 ezer volt tavaly.
Reális esélyünk van rá, hogy ezt elérjük. De ha mérnökemberek vagy leendő mérnökök ülnek itt, ugye ez egy számláló nevező kérdése. A számlálóban a foglalkoztatottak száma van, a nevezőben pedig az össz 20-64 éves korosztály. Ugye, hogy lehet növelni ezt a számot, vagy a számlálót növellem, vagy a nevezőt csökkentem. Ugye, itt tanultuk valamikor. Szóval a helyzet az, hogy a számlálót igyekszünk majd növelni, és van is esélyünk rá, de a nevező a demográfiai problémáink miatt jelentősen csökkenni fog 2030-ra.
Évek óta külön kérelem nélkül készíti el a Nemzeti Adó és Vámhivatal több mint 5 millió magánszemély személyi jövedelemadó bevallási tervezetét. Ha a kedvezményekre jogosító vagy a munkáltatói kifizetői igazolásokat sem szükséges beküldeni, csak meg kell őrizni az 5 éves elévülési idő végéig, ismertette dr. Paskúrné Pivko Mónika, a NAV Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
Idén is március 15-től érhetők el az SZIA bevallási tervezetek a NAV SZIA oldalán. A számokból az látszik, hogy 2024-ben is nagyon népszerű volt az SZIA az adózók körében. 1,2 millióan módosítás nélkül, közel 1 millióan pedig módosítás után fogadták el a NAV által elkészített személyjövedelemadó bevallási tervezetet. Emellett több mint 830 ezeren önállóan készítették el az SZIA bevallásukat. A határidő lejártával pedig automatikusan 2,1 milliónál is több adózó tervezete vált érvényes SZIA bevallásra külön teendő nélkül. Ma már mindenki számára ismeretes, hogy a NAV SZIA bevallási tervezete csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyek a hivatal rendelkezésére állnak, a munkáltatók és a kifizetők bevallásai, adatszolgáltatásai révén. Ha tehát a magánszemély jogosult valamilyen adókedvezményre, például elsőházasok kedvezményére, személykedvezményre vagy családi adókedvezményre, de évközben nem kérte a munkáltatótól, kifizetőtől annak érvényesítését, akkor mindenképpen érdemes kiegészíteni a tervezetet. A bevallási tervezetet ki kell egészíteni azokkal a jövedelmekkel és adójukkal, amelyekről a tervezet nem tartalmaz adatot, ugyanakkor a magánszemélynek van információja, igazolása róla. Fontos tehát a tervezetet átnézni, és szükség esetén legkésőbb a bevallási határidőig, május 20-áig, kiegészíteni, módosítani azt. Ugyanis, hogyha valamilyen jövedelem nem kerül bele a bevallásba, akkor adóellenőrzéskor nem csak a be nem vallott jövedelem utáni adót kell megfizetni, hanem az adóhiány miatti adóbírságot és késedelmi pótlékot is. Aki eddig még nem regisztrált az Ügyfélkapu Pluszra vagy a DÁP alkalmazásra, ezt azért is érdemes mielőbb megtennie, mert így válik elérhetővé a NAV legnépszerűbb alkalmazása, az ESZIA.
A A válság költségvetés ellenére Gyöngyös önkormányzata folytatja a megkezdett pályázatok munkálatait, mondta a polgármester. Szókovács Péter fontosnak tartja többek között az ikonikus épületek rendbetételét és a droghelyzet kezelését is. A városvezetőt tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Polgármester úr, nem csak költségvetés, hanem hogyha már a város egészét nézzük, akkor pályázatok is voltak folyamatban, több is. Ez nyilván érinti a költségvetést, a beárazások, az önerője és a többi, és a többi. Ezek most hogyan állnak, hogyan érintik egyrészt a költségvetést, és hogyan állnak ezek a pályázatok jelen pillanatban?
Pályázatok nagyon-nagyon fontosak egy város életében. Ebből tud fejleszteni, ebből tudja a jövőképét tervezni. Ugye az úgynevezett TOP plusz pályázat, ez 2021-ben kezdődött a tervezési időszak, és a megvalósítási időszak 2027-ig tart. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a pályázatoknál is azzal szembesültünk, hogy számos projekt nincs kidolgozva. Számos olyan projekt van, amely a meglátásom és a szakma meglátása szerint, és ez a fontosabb, nem megvalósítható, vagy csak óriási önerőnek a felhasználásával. Ezért szükségesnek tartottuk a pályázati projekteknek az újragondolását, szakmailag újra fűztük. Az úgynevezett TVP, ugye ezek a rövidítések a pályázati szakzsargonban benne vannak. A TVP az, amelyet átdolgoztunk, és az irányító hatóság számára megküldtük, és ezt el is fogadták, tehát a legközelebbi testületi ülésen a projektekről is fogunk egyeztetni. De ezek tartalmaznak útfelújításokat, ezek nagyon-nagyon fontosak a város életében, tartalmaz ikonikus épületnek a felújítását. Én azt gondolom, hogy a főtér az egy nagyon-nagyon fontos központi hely a városnak. És van egy tiszti kaszinónk, amely azt gondolom, hogy fontos projektelem lehet, illetve szegregált terület Duranda, ott is fontos, a pályázat segítségével olyan projektelemek kerülnek bele, amelyek a mi kampányunkban nagyon-nagyon fontos szerepet váltak. A drogot, kábítószer kereskedelmet kezelni kell, ezért mi szeretnénk a Durandába egy kábítószer rehabilitációval foglalkozó és ezt az zászlajára tűző projektet megvalósítani.
Sok gyerek, sok boldogság, 10 éves lett a Mátrai Gyöngyszem nagycsaládos egyesület, amely a kezdeti 10-et követően idén már 50 családdal működik. A jubileum alkalmából nagyszabású ünnepséget tartottak a Mátra Művelődési Központban. Ludányi Andrea elnököt hallják.
Szerintem egy nagyon jó sikerült szombat délutánunk volt. Nagyon kedvesek voltak a családjaim, hiszen mindenki készült, hoztak finom sütiket, kézműves dolgokat, úgyhogy a gyerekek és a családok szórakoztatása volt a fő célunk, illetve az, hogy együtt legyünk, és megünnepeljük azt, hogy tényleg 10 éve együtt vagyunk. Érdekes volt a kivetítőn látni az elmúlt 10 évünk fotójait, ahol még a gyerekeink icipicik voltak, és már a kamaszok lettek, illetve mi magunkon is az éveket azért észrevettük így a kivetítés során, és vannak olyan képek, amik így most előkerültek, amire már nem is emlékeztünk. Előkerültek olyan programok is, amik már nem is voltak az eszünkben, hogy mi ezt is megcsináltuk, hiszen a 10 év tényleg rengeteg, nagyon nagy idő. Jó éjszakáim voltak, mikor válogattam a képeket, és rengeteg gyönyörű emlék jutott eszembe. Voltak nehezebb időszakjaink, például a Covid idejében, amikor ugye el voltunk szigetelve egymástól, de mégis ott is meg tudtuk mutatni, hogy mi milyen jó kis közösség vagyunk, hiszen számíthattunk egymásra, támaszkodhattunk egymásra, és kitartottunk egymás mellett, és én azt gondolom, hogy egy közösségnél ez a legfontosabb funkció, hogy mindig ott vagyunk a másiknak. 10 évvel ezelőtt ez úgy indult, hogy kaptunk 100 darab fenyőfát felajánlásba egy erdészettől, és itt a múlkútnál lerakták, hogy osszuk szét a családoknak, mert ők nem tudnak vele mit kezdeni. Akkor még kicsit hűvösebbek voltak a telek, úgyhogy egy kellemes napot töltöttünk ott kint, és szétosztottuk, és igyekeztünk ugye elsősorban nagycsaládosoknak, de akkor igazából mindenkinek adtunk, aki arra jött, csak fogjanak el ezek a fenyőfák, és akkor, ahogy beszélgettünk, hogy kinek hány gyerkőce van otthon, akkor derült ki, hogy egyébként tök sokan vagyunk itt a városban is nagycsaládosak. Kitaláltuk, hogy akkor üljünk össze, beszélgessünk erről, hogy hogyan lehetne ezt továbbvinni. Ugye Aradi Marcsinak volt már egy ilyen nagycsaládos csoport, sportja, amit ő 7 évig csinált itt Gyöngyösen, de az már úgy ellaposodott, és mondta Marcs is, hogy ő már nem tud több energiát ebbe beletenni a munkájai mellett, úgyhogy ő azt nem szeretné tovább folytatni. Én pedig úgy gondoltam, hogy ezt az értéket, amit ő is, illetve hogy az Országos Noe annak idején elindított, nem kellene veszni, hagyni, és akkor fogjunk össze, picit fiatalos lendülettel, de induljunk neki, és kovácsoljunk össze egy egyesületet, hogy tudjunk pályázni, egyéb helyeken ugye megjelenni. És ez így is lett, úgyhogy 2015. február 6-án megalakult a Mátrai Gyöngyszem Nagycsaládos Egyesület. Akkor 10 családdal tudtunk alapítani, és már 50 családra nőtte föl magát, és az 50 családban nagyon kevés az, aki az elmúlt 1-2 évben csatlakozott hozzánk. A zöme az már ott van 10, 9, 8, 7, 5 éve, tehát hogy tényleg régi családok vagyunk, és tényleg ez olyan, mintha ha egy család lennénk, tehát hogy az 50 család az ugyanúgy egy családnak számít, hiszen ismerünk mindenkit, és összetartunk.
Új klubfoglalkozás indult el az idejévtől Sárospatakon a Művelődésházában. A program középpontjában a játék és a közösség áll. Tudósítónk Kolesár Krisztián összeállítását hallják.
Régi elfeledett társasjátékok, vagy éppen modern parti és stratégiai játékokat mutattak be az újonnan alakult társasjátékklub alkalmával Sárospatakon. A Művelődési Ház új csoportja havonta szeretne összegyűlni, hogy egymásnak bemutassák játékgyűjteményeiket, megtanítsák a különféle játékok használatát, ezzel is erősítve a közösség szerepét, mondta el Markovics László programszervező.
Törekszünk arra, hogy a sárospatakiaknak és a környéken lévőknek folyamatosan új és megújuló program lehetőségeket kínáljunk, és egy ilyen alkalom kapcsán Durágyik Bence megkeresett minket e-mailen decemberi hónap folyamán egy olyan kezdeményezéssel, hogy szeretne egy társasjátékklubot indítani itt nálunk, a nagyvárosokhoz hasonlóan, mint ahogy Miskolcon, Debrecenben vagy éppen Budapesten ez szokás. Sikerült bevonzani egy kisebb közösséget szerencsére. Úgy gondoltuk, hogy itt a március első szombatját kitűzzük célul, és egy újabb alkalmat rendezünk, reménykedve azzal, hogy a szombati nappal még több családot, még nagyobb közösséget tudunk bevonzani.
A klub megálmodói és tagjai bíznak benne, hogy a mai virtuálissá váló világot ellensúlyozni tudják foglalkozásaikkal, amely személyes jelenlétre épül, a közös gondolkodás, tervezés és a játék adta közös öröm jellemzi. Durányik Bence játékmester játékgyűjteményét mutatta be az első foglalkozáson.
Az egyetemen kezdtem el játszani, és nagyon megszerettem ezt. Aztán a Covid időszak idején, 2020-ban, ahogy Sárospatakra költöztem hozamosabb ideig, akkor ez hiányzott nekem, és elkezdtem gyűjteni ezeket a játékokat. Baráti társaságom is nagyon örült neki, hogy akkor lehet játszani ezekkel. Szívesen tanítottam ezeket a játékokat, egyre több embert bevontam ebbe, és láttam, hogy mennyire hiányzik az embereknek ez, hogy összeülni személyesen. Fel is van csoportosítva, hogy kihozzuk ide őket. Vannak a könnyedebbek, közepesen összetettebb játékok, ami ilyen főbb három csoport, de két személyeseket külön sorolnám, ami kifejezetten két személyre megalkotnak. Akkor a parti játékok, amit érdemes nagyon sokan, rövid játék, nagyon egyszerű szabályokkal bárki megértheti, és akkor az a lényeg, hogy összeüljünk és jól szórakozzunk, főleg ezek alapján csoportosítom. Nagyon sokféle játék van már manapság, rengeteg új mechanizmus, már nem csak egy dobókocka, és eldönti a dobókocka helyettem, hogy mennyit lépek, rengeteg döntést lehet hozni benne, parti játékok vannak, ahogy mondtam, ezek a komplexebb játékok, amiben stratégiákat alkothatunk meg, mindenki megtalálja magának megfelelőt.
Végül az időjárásról. Holnap fátyol felhős, derült lesz az ég, majd délnyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nap második felében elszórtan előfordulhat zápor. A déli délnyugati szél megélénkül. A hőmérséklet hétfőn hajnalban plusz 1-2, napközben 19-20 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 9-én vasárnap.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Értékadó.
magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Elkészült a miskolci Kemény Dénes városi sportuszoda energetikai fejlesztése. 1 milliárd forint támogatást nyerte a Miskolci Szakképzési Centrum. 6 városba vár kórházi önkénteseket az Amigosz a gyerekekért alapítvány.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Elkészült a miskolci Kemény Dénes városi sportuszoda mintegy 200 millió forintos energetikai fejlesztése. Egy hőszivattyús rendszerrel kombinált napelemes rendszer telepítettek az épületre, valamint egy 317 kW-os naperőművet, amihez kiépítettek egy ehhez kapcsolódó 13 elemből álló hőszivattyús rendszert és gépészetet is. A beruházása a TAO sportfejlesztési programból és a Honvédelmi Minisztérium támogatásával valósulhatott meg. A részletekről Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára és Székely Búcsú olimpiai bajnok vízilabdázó, a Magyar Vízilabda Szövetség sportszakmai vezetője adott tájékoztatást.
22 év végén, amikor ugye a rezsi árak elszaladása miatt problémás volt az uszodák fenntartása, és akkor is természetesen a kormány az államtitkárságon keresztül igyekezett az uszodáknak segítséget biztosítani az emelkedett rezsi kifizetésére, akkor indítottuk el azt az elképzelést, hogy az egy dolog, hogy támogatjuk az uszodák nyitvatartását azzal, hogy megtámogatjuk a rezsit, de ennél fontosabb lenne, hogy olyan beruházásokat támogassunk, ami a rezsit csökkenti, és ezért egy programot indítottunk el, amiben kerestük azokat a lehetőségeket, hogy az egyes uszodák energia hatékonyságát átvizsgálva megnézzük, hogy milyen beruházással lehetne csökkenteni a későbbi rezsiköltséget, ezért fenntarthatóvá tenni az üzemeltetést, és így kapott ez az uszoda, a Kemény-Dénes uszoda is támogatást. Egyrészt a TAO rendszer segítségével a Magyar Vízilabda Szövetségtől, és másrésztről pedig direkt forrás tekintetében a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságától. Ja, nem ez az egyetlen egy úszoda természetesen az országban, és ezt a programot tovább visszük a következő időszakban is. Sok ilyen projektet indítunk el, mert a legfontosabbnak a hosszú távú fenntarthatóságot, a kiszámíthatóságot tekintjük, és én azt gondolom, hogy az az összeg, ami így most a napi üzemeltetés során megspórolásra kerül, megmarad ezáltal a beruházás által, az a gyerekekre, a fiatalokra fog fordítódni, hiszen ott marad természetesen az egyesületeknél. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, mert azért minden ilyen fejlesztésnek a legfőbb célja, hogy minél többen mozogjanak, sportoljanak, a fiatalokat minél inkább meg tudjuk szólítani, és ebben az uszodában egyébként az Úszó Nemzet program keretében ugye nagyon-nagyon sok fiatal fordul meg, és teszi le az alapokat, és aztán úszó lesz belőle, vízilabdás lesz belőle, kajakkenus lesz belőle, vagy egyébként egyszerűen egészséges ember, akinek a sport ott lesz a mindennapjaiban. Én azt gondolom, hogy ez a megtérülés szó ebben az esetben egy átvitt értelmű megközelítés kell, hogy legyen. Egy úszoda soha nem lesz nyereségesen üzemeltethető, hiszen az adottságaiból adódóan ez nem lesz így, de én azt gondolom, minden olyan forint, ami arra fordítódik, hogy a fiatalok, a gyerekek mozogjanak, sportoljanak, és egyre inkább minél többen érezzék fontosnak a rendszeres sportot, és az egész életükben elkísérje őket, ennél jobb megtérülést egyszerűen nem tudok elképzelni, úgyhogy ez a mi küldetésünk. Ahogy itt is elmondtam, természetesen nagyon fontos, hogy továbbra is ott maradjunk a világ sportjában, abban a pozícióban, amit megszereztünk hosszú évtizedek alatt. Ez segíti most az L10 program, és azok a fejlesztés működések, amelyek ezt segítik, az edzőket támogató program, de ugyanennyire fontos, és ez egy fontos üzenet az elmúlt 2,5 évnek, hogy felemeltük arra a szintre, hogy a versenysport fontos, a közösségi sportot, a mindennapos sportot, és azt az üzenetet, hogy igenis a mozgás, az életminőségünk javítása, az egészségünk megérzése érdekében ott kell lenni a mindennapjainkban egész életünkön át. Miskolc egy igazi sportváros. Látszik az, hogy itt a városvezetés, az emberek nagyon szeretik a sportot, nagy hagyománya van a sportnak, és én azt hiszem, hogy ez így is van rendjén, illetve Miskolc igyekszik a régióban is egyfajta vezető szerepet betölteni, és ez is fontos, mert látszik az, hogy a kisebb közepes településeken a megszerettetése zajlik a sportnak, az utánpótlás nevelés első lépcsői, de akik majd a professzionális úton akarnak tovább menni, biztos, hogy kellenek olyan központi helyek minden régióban, ahol ez megvalósul, és Miskolc is ilyen. Ezen a héten már másodszor vagyok Miskolcon, és ez egy kellemes kötelesség, mert nagyon fontosnak tartottam Csampa Zsolt elnök úrral, közösen ő a Magyar Vívó Szövetség elnöke, hogy lökést adjunk a vívó beruházásnak is, ami sajnos egy picit lassabban megy, mint itt az uszodai beruházás, de én most azt gondolom, hogy ez a megbeszélés, ahol itt volt a kivitelező, a tervező, a helyi egyesület vezetője, és természetesen a projektért felelős nemzeti sportügynökség, én azt hiszem, hogy most mindent helyre tettünk, úgyhogy nyárra ez a beruházás el fog készülni, és én örömmel láttam, hogy ez egy nagyon jó helyen lévő csarnok, ott van a lakótelep közepén, úgyhogy már most azt üzenem az ott lévő gyerekeknek, hogy izítsanak, mert ősztől lehet majd oda menni vívni, és hát a vívó sport ugye a legeredményesebb olimpiai sportágunk. Most Párizsban is fantasztikus sikereknek örülhettünk, és fantasztikus alakjai születtek a vívó sportnak, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez mindkét fejlesztést azt mutatja, hogy a magyar kormány elkötelezett a sport létesítmények fejlesztésében, a működtetésében, és hogy minél többen mozogjanak, sportoljanak, és őket segítsük.
Alapvetően minden olyan beruházás, amelyik energia megtakarítással, üzemeltetési költség csökkenéssel jár, ezek mindig hosszú távú befektetések. Mindig ugyanolyan, mint amikor az utánpótlásba elkezdünk dolgozni, annak az eredményét, a valós eredményét, azt 10-15-20 év múlva fogjuk látni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a beruházás is inkább egy hosszú távú beruházás. Nyilván a szakemberek kiszámolták ennek a megtérülési idejét, de az biztos, hogy minden olyan, amit mondtam is, tehát minden olyan beruházás, ami üzemeltetési költség csökkenéssel jár, azt megpróbálja támogatni a Vízilabda Szövetség. Alapvetően nyilván nagyon fontos bázis, utánpótlás bázis, és annak is kell lennie a Miskolci Vízilabda Klubnak. Azt próbáljuk meg elérni, hogy ebbe a rendszerbe, ami a magyar vízilabda versenyeztetésével, mindenki megtalálja azt a helyét, ahol a legtöbbet tud segíteni. Nyilván itt az OB1-es klub az egy fontos tényező, ugyanakkor én azt gondolom, hogy legalább olyan fontos, hanem fontosabb az, hogy az utánpótlás az működjön, hiszen olyan területről beszélünk, ahol nagyon-nagyon fontos szakmailag olyan munkát végezni, hogy azok a gyerekek, akik Miskolc vagy Miskolc környékén vízilabdázni szeretnének, azok a legjobb kezekben legyenek. Egy ilyen uszoda az arra kiválóan alkalmas, hogy gyakorlatilag minden olyan sportolni, mozogni vágyó ember, család, aki szeretne úszodában, akár szabadidősport szempontjából úszni, akár gyereket úszásra beiratni és megtanítani úszni, akár onnan tovább lépve kipróbálni a vízilabdát, vagy megszeretetni vele a vízilabdát. Tehát ezek nagyon fontos lépcsőfokok. Nyilván egy város életében igazából ezek a helyszínek számítanak. Nagyon fontosak nyilván azok a szakemberek, akik egyébként képesek, illetve lehetőségük van megszeretetni ezt a sportágat, vagy bármilyen sportágat, úgyhogy ez akkor működik jól, azt gondolom, hogy ha a város lakosságának minél szélesebb körben eleve van tudomása a lehetőségekről, és van lehetősége is ezeket kipróbálni, és benne maradni ebben a rendszerben.
Szerethetsz, ha tegnap még nem ment jól, félsz, hogy újból ott ácsorgunk egymástól pár ajtó választ szép. Nem kell, hogy megszólalj, elég, ha közelebb lépsz, és egymásba temetjük szívünket, fogadj be úgy, mint rég. Minket nézd, ez a megkopó édes kis szerelem, így most szép. Megtörnénk a csendet végre, de nem jön ki szó. Nem is kell semmi, csak ölej, ezt mondd elég. Nincs semmi baj, minden harc véget ért. Holnap a föld új könnyet hajt, de ma békét hirdet az ég. Jól félsz. A jólyból ácsorgunk egymástól pár ajtó válasz szép. Na 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 na. Baj. Minden harc véget ér. Holnap a föld új könnyet hajt, de ma békét hirdet az ég. Na 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 na.
Hollósi András Miskolc alpolgármestere és Bachner András a Miskolci Vízilabdaklub utánpótlás szakmai igazgatója is méltatta a beruházást.
Miskolc számára megtiszteltetés, hogy a Honvédelmi Minisztérium államtitkárságától egy 100 milliós kormányzati támogatásban egy nagyon komoly energetikai beruházás valósult meg itt Miskolc-Tapolca határán, a Kemény-Dénes városi sportuszodában, ahol elsősorban a hő- és légszivattyúk és napelemrendszerek kialakítására került sor. Nagyon fontos ez, hiszen nem elég egy beruházást átadni, egy beruházást fent is kell tartani. Ez olyan, mint a jó sportautó esete. Meg lehet venni egy jó sportautót, és az nagyon komoly dolog, de fenntartani egy sportautónak a működését az még komolyabb. Ehhez tudnám talán hasonlítani, ha már sportberuházásról beszélünk, ezt a dolgot is, hiszen a fenntartás is egyszerű egyébként ezzel kapcsolatban, viszont elmondható az, hogy éves szinten 50 millió forintot tud megspórolni tulajdonképpen ez a létesítmény ennek a beruházásnak következtében. És az is bizonyítja számunkra azt, hogy Miskolc számára nem csak a versenysport fontos, hanem az amatőr és a szabadidő sport is legalább annyira fontos, hiszen nagyon sokan használják, kicsik és nagyok, idősebbek és fiatalabbak egyaránt ezt a létesítményt, és az OB1-es vízilabdaklub működése mellett azért nagyon komolyan járnak le azok, akik is egyáltalán csak a saját egészségük megőrzése érdekében szeretnének sportolni. Én bízom benne, hogy ez a beruházás is hozzá járul ehhez, és szervesen illeszkedik azokba a sport infrastruktúrális beruházások a Miskolcon, ami az elmúlt hónapokban történt, hiszen Miskolc nem csak a bükkvárosa, hanem már a sportvárosa is, és ezért dolgozunk.
Ezt szavakban nem nagyon lehet elmondani, ez majd a jövő fogja bizonyítani azt, hogy erre mekkora szüksége van úgy a városnak, mint a vízes sportoknak. Tehát ez a vízilabda által lett érvényesítve, de végül is ebből mindenki nyert. Tehát a pici oktatásra szoruló gyerekektől, a szeniorúszókig, a szinkronúszókig, mindenki. Tehát ez valamilyen szinten a város vízesportjának a továbbiakban a létét biztosítja. Bármi, hát nem bármi, de ha jöhetnek nehéz idők is, akkor is fel vagyunk készülve energetikailag, hogy problémánk nincs. Csak süssön szépen a nap, és akkor minden rendben lesz. Ugye a Covid beköszöntével ott egyik pillanatról a másikra megváltozott a világ. Az ember nem tudta azt, hogy holnap mit hoz. Tehát nyitva lesz még az úszoda, lehet-e menni dolgozni, lehet-e menni edzeni, mi történik. Tehát egy bizonytalanságban volt mindenki. Mindenki valamilyen szinten elsősorban saját egészségét féltette, ugye, és de nem utolsó sorban a mozgásterét, az egészségének a fenntartását, ami nem minden helyen sikerült. Miskolcon hál' Istennek sikerült, mert találtak a város, a vezetők találtak olyan áthidaló megoldást, hogy azért mi nem zártunk be, de innentől kezdve, ugye ezzel a létesítménnyel, és még a jövőben egy korszerűsítése is a rendszernek folyamatban van, amit ugyancsak a Magyar Vízilabda Szövetségnek a támogatásával, TAOS támogatásával fogjuk elvégezni. Az nagyon hosszú távra megalapozza azt, hogy Miskolcon nyugodtan lehessen a vízisportokat gyakorolni. Nyilvánvaló, ezek a támogatások nem jöttek volna, hogyha a klub már régóta nem hívta volna magára fel a figyelmet. Tehát a rövid létünk alatt, mondhatom 13-13 és fél éve működik a klub, ez a vízilabda életben egy pillanatnak számít, ez nagyon rövid idő. Tehát a komoly, tradicionális klubokkal szemben ez egy szempillanás, de mégis ennyi idő alatt sikerült egy olyan erős, olyan stabil klubot létrehozni, ahonnan már nagyon sok válogatott kikerült, sőt, a pillanatnyi helyzetben is van saját nevelésű válogatott játékosunk, a Vismeg Zsombóra gondolok, aki ugye nem a Miskolc város szülöttje, de 12 évesen már ide került, úgyhogy mi neveltük addig, amíg szárnyait kibontotta, pillanatnyilag a Fradit erősíti és a magyar válogatottat, de számtalan legalább 5-6 válogatott játékos, aki pillanatnyilag is és az elmúlt időben szerepelt a válogatottba, nem kevés időt töltött Miskolcon. Az utánpótlásunk, mert végül is a jövőt mindig az utánpótlás jelenti, nagyon jó munka folyik a legmagasabb osztályba, a lehetőségeinkhez mérten nagyon jól állunk, és hát reméljük, hogy a jövőben is pontosan a lehetőségek által adva egy még nyugodtabb, még biztosabb munka fog folytatódni Miskolcon, és én azt mondom, hogy a magyar vízilabda egyik, ha nem is a legerősebb, de egy bástyája lesz Miskolc, ahonnan nemzetközi, akár világszintű játékosok palérozódhatnak és kikerülhetnek. Ez nem csak a sportot szolgálja ki, hanem a közönséget is, tehát a nagy közönséget is. Nyilvánvaló, hogy a sporteseményeknek prioritása van, de az állandóan le van közölve úgy interneten, mint itt helyileg, hogy amikor sportesemények vannak, akkor korlátozott a látogatók száma, meg részvétele, adva az eseményektől fogva, de reggeltől késő estig itt bárki jöhet, bárki tornázhat, bárki úszhat, szaunázhat, tavasszal kiülnek még napozni is, úgyhogy ez egy olyan hely, ahol teljes mértékben a miskolciak tudnak sportolni és az egészségüket ápolni.
Állok a szélben, süt le rám a nap, álmodom a télben, köröttem falak. Ha messze mennék tőled, a világ peremén, nem felejtem el az otthon melegét, ez a hely a hazám. Itt nőttem fel, temetnek el. A nagy jegyek felől szenvedem a múltat, ezred év gyötör. Elsodort fágak, mint szányszegett madár. Ha megvetném a lábam, apám, anyám visszavár. Ez a hely a hazám, itt nőttem.
A svájci magyar együttműködési program keretében nyert több mint 1 milliárd forint támogatást a Miskolci Szakképzési Centrum. A programot az Észak-Magyarországi régió minden szakképzési centrumával, a Miskolci Egyetemmel, egy egyházi fenntartású szakképzőintézmény fenntartójával, a helyi kamarával, a pedagógiai szakszolgálattal és egy civil szervezettel valósítják meg. Ennek célja a szakmai oktatás és a vizsgáztatás módszertanának megújítása, illetve a pályaorientáció megerősítése. A részletekről Kis Gábor, a Szakképzési Centrum kancellárja adott tájékoztatást.
Alapvetően itt két önálló pályázatot nyertünk meg az elmúlt időszakban, de mivel ugyanaz a támogató a svájci állam finanszírozásából valósul meg, ezért egy közös nyitó rendezvénnyel indítjuk el most ezt a két pályázatot az útjára. Az egyik pályázatnak a célja a szakmai oktatásnak és a vizsgáztatásnak a megújítása, a másik pedig a pályaorientációról szól, és akkor egy picit mind a kettőről részletesebben is azt gondolom, hogy érdemes beszélni. Ugye a svájci támogatás alapvetően célokat meghatározott, azt tudni kell ugye, hogy mivel Svájc nem tagja az Európai Uniónak, ezért ő saját maga hozzájárul a tagországoknak a különböző fejlesztéseihez, és itt kiemelt szerepet kap a szakmai oktatásnak is a fejlesztése, és a svájci modellben egy nagyon fontos dolog, ugye ők élen járnak a szakképzésben is, Az utolsó Euroskills versenyen Svájc volt a győztese ennek, tehát hogy az aranyérmet ők vitték el, és ugye arra büszkék lehetünk, hogy az ezüstérmes az Magyarország volt ezen a Euroskills versenyen, és visszatérve erre, hogy ők azért ilyen hatékonyak ebben, mert a partnervállalatokkal közösen folytatják a képzéseket, tehát hogy amit az iskolába tanulnak a diákok, az minden esetben duális képzésben egy kisebb vagy nagyobb vállalatnál tanulják meg a gyakorlatot, és ami egy nagyon fontos dolog, hogy alapvetően nem annyira a tantárgyakat tanulnak, hanem projektfeladatokat, ami arról szól, hogy egy komplex feladat megoldása kapcsán tanulják meg az adott szakmának minden csínyát, binnyát, és a végére egy értékelhető, komplett feladat lesz, és ezt nagyon sok ágazatban lehet ugyanezt így csinálni. Ugye mi 20 ágazatban végezzük a szakmai oktatást itt a Miskolci Szakképzés iskoláiban, és itt ugye a gépészetben is ki lehet találni azokat a feladatokat, aminek a kapcsán a gyerekek megtanulják az anyagok használatát, a különböző megmunkálásokat, de ezeket nem öncélúan, hanem ez a végén összeáll egy olyan működő szerkezetté, aminek abszolút van értelme, és ez a diákoknak is így sikerélmény. Ez a program most, amit elkezdünk, egy 3 éves pályázat, ezt az oldalát is támogatja, tehát az egyik kulcsa, hogy az oktatókat föl kell készíteni erre az új szemléletű oktatásra, illetve a duális partnereket, a cégeket is be kell vonni, és őket is közelebb kell hozni az iskola világához. Azért ebben szerencsére jól állunk, tehát nagyon sok partnerünk van. Ugye a diákjainknak nagy része azért kint tanul már most is ilyen duális partnereknél, és így nekünk is több száz ilyen partnerünk van. Ezek a legkülönbözőbb, hiszen a nagyvállalati ipari területektől kezdve turizmus vendéglátáson át a szépészetig nagyon sok minden az a terület, ahol jelen vagyunk ebben. Ennek nem titkoltan egy országos kihatása lesz, hiszen csak mi itt most ennek a programnak a keretében 500 ilyen projektfeladat mintát fogunk kidolgozni, és ugye másik két támogatott szakképzési centrum is elindult ebben a pályázatban most a megvalósítás útján, és ők is hasonlóan körülbelül 500-500 ilyen feladat kidolgozását fogják elvégezni, és ez már egy országos adatbázisba kerül be, tehát hogy gyakorlatilag ezeket itt majd egy egységes adatbázisból mindenki utána tudja használni, tehát hogy azt mondhatjuk, hogy az itt megvalósuló program egy komoly országos léptékű fejlesztésnek az alapjait fogja letenni. Az a tapasztalatunk, hogy alapvetően az osztrák, német és svájci példát ugye mi meg is néztük, amikor erre készültünk így az elmúlt időszakban, és azt látjuk, hogy ott lényegesen nagyobb arányba választják a diákok a szakmai oktatást, tanulnak szakmát. Nyilván ezután ugyanúgy nyitott az út az egyetemek felé, de már egy ilyen előzetes tudással mennek oda. Tehát ennek a programnak a célja a pályorientáció megerősítése, az, hogy minél többen lássák, hogy mennyire rugalmas tanulási utakat jelent így, mennyire jó karriert jelenthet a szakképzésnek a választása. Én nem véletlenül használtam a karrier kifejezést, mi abszolút abba hiszünk, hogy egy nyolcadikos diáknak nem egy iskolát kell választania, hanem megtalálni azt a területet, amit szívesen csinál, ami illeszkedik az ő képességeihez, a motivációjához, és onnantól kezdve el tud indulni egy úton. A technikum azért jelent talán előnyt, mert ugyanúgy érettségit szerez, mint egy gimnáziumban, viszont nagyon sok többlet tudást és többlet pontszámot is gyűjt ehhez, és mi most ennek a programnak a keretében 3 év alatt szeretnénk ezt a lehetőséget jobban bemutatni. Egy-két példát szerettem volna ebből újszerűt mondani, hogy fölkészítünk nagyon sok kollégánkat arra, hogy a régióban, ugye ez 3 megyét jelent, 37 helyszínen karriertanácsadó hálózatot fogunk tudni működni, működtetni, ahol egy pályaválasztás előtt álló általános iskolás a szülővel együtt meg tud jelenni, időpontot kér, és pont azt, amiről az előbb beszéltünk, hogy milyen karrier lehetőségek vannak a különböző ágazatokban, milyen sikeres pályát lehet befutni, meg azt is ki kell mondani, hogy adott esetben mennyit tud keresni, hogy hol tartanak az egyes pályák jövedelmi viszonyokból. Fogunk csinálni többek között is nagyon sok mindent, de hogy az érdekesebbeket mondjam el, egy olyan online felületet, egy pályaorientációs naptárat, ahol a régiónak minden programját egy felületen fogják látni a diákok és a szülők, mert azt is el kell mondani, hogy nagyon sokan dolgoznak a pályaorientációban, és ez nincs összehangolva. Időpontban, tematikában, ebbe is szeretnénk az együttműködést fejleszteni, javítani, illetve átláthatóvá tenni ezt a rengeteg-rengeteg programot. Úgyhogy a hagyományos dolgok, a nyílt napokat, a honlapokat ugyanúgy visszük tovább, de szeretnénk újszerű programokkal színesíteni ezt. Például mondjuk nyári táborokat már eddig is szerveztünk, de ezt most még inkább nagyobb ívbe és több általános iskolás számára elérhető módon szeretnénk tovább vinni.
Kifogunk szavakat a folyóból, ez a perc bíztató, a csönd hozzá hidegen jó. Sok ezer darabot letörünk az időből, fut a víz, és a nap neki dől, és a kék víztükör, a kék égbe tör, ugyanoda érkezünk, jársz el nekem. Kinyílik az égból, ha van ereje, semmi gond, legalább veled dobál a szívbe egy új filmzene, ez legyen, ha lepereg az életem, nevetés tördött, betű fut a főcímben, kinyílt ma az ég, ó, repülőt húz, csoda ív, relatív ki a túsz, lelet könnyű ét, árad szét a szavakon túl. Kinyílik az égbolt, ha van ereje, semmi gond, a filmzene ez legyen,
Hat városba vár önkénteseket az Amigos a gyerekekért alapítvány. Többek között miskolci csapatukba is keresnek olyan egyetemista fiatalokat, akik két hetente két órát el tudnának tölteni a Baz megyei kórház gyermekegészségügyi központjában, hogy jelenlétükkel, játékos nyelvtanulással, barátságok kialakításával megkönnyítsék a kórházban gyógyuló gyerekek hangulatát. A részletekről Flórián Virág, az alapítvány kommunikációért felelős munkatársa adott tájékoztatást.
Az Amigos a gyerekekért alapítvány egy egyetemistákból álló önkéntes szervezet, és a küldetésünk az, hogy kórházban lévő beteg gyerekeket látogassunk, és a játékkal, nyelvtanulással, és igazából a barátságunkkal motiváljuk őket a gyógyulásra, és tegyük szebbé és könnyebbé a bent töltött idejüket a kórházban. Az alapítványunk tavaly lett 10 éves, szóval 2014 óta létezik, és az alapítvány megálmodója Forgács Fábián Sára, aki gyerekkorában töltött időt kórházban betegség miatt, és innen jött az ötlete, hogy szeretne segíteni azoknak a gyerekeknek, akikkel ez szintén előfordul. És ez onnan alakult, hogy ő 10 barátjával elkezdett azon dolgozni, hogy be tudjanak menni a kórházba, és erre a nyelvtanítás volt a legjobb eszköz, hiszen a kórházpedagógusok meg egyéb segítőknek hála a gyerekek tudnak a kórházban matekot, magyart, stb. Tanulni, és ebben kapnak segítséget. Viszont a nyelvtanulásban nincs olyan szakember vagy olyan segítő, aki tudná őket támogatni. Ezért ez volt az az eszköz, amivel szívesen fogadták az Amigókat a kórházban. Tulajdonképpen mindenki a saját nyelvi tudását viszi be a kórházba, és ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy nem magas szinten tanítjuk a nyelvet nyelvtani szabályokkal és mindennel együtt, hanem a gyerekek nyelvére lefordítva a játékon keresztül. Ezért, ha már valaki tud, nem tudom, tegyük fel, kínaiul elszámolni 10-ig, már az olyan tudás, amivel el lehet indulni a kórházban, és meg lehet tanítani egy gyereknek, mert ez még sokkal izgalmasabb is talán, mint angolul, amit alapból az iskolában is tanulnak, nem tudom feladatokat megcsinálni. Viszont az eszközök, amit használunk a nyelvtanításhoz, azok alapvetően angol és német nyelvű munkafüzetek, és van egy olyan füzetünk is, amiben viszont több nyelv is megtalálható, ugyanígy ilyen alacsonyabb szinten, így az alapkezdő kis nyelvtudással együtt. Plusz vannak olyan játékaink, például egy kártyajáték, amiben rengeteg sok országnak a köszönését lehet megtanulni, hogy mondják azt, hogy szia, nem tudom, olaszul, franciául, görögül, ilyen sokféle nyelven. Most tart a felvételi időszakunk erre a következő fél évre, és mind a 6 városunkba várunk jelentkezőket, Budapestre, Szegedre, Debrecenbe, Pécsre, Szombathelyre és természetesen Miskolcra is. És a jelentkezés feltétele igazából annyi, hogy aktív egyetemistának kell lenni hozzá, és mivel a nyelvtanulás ugye fontos része a tevékenységünknek, ezért legalább egy idegen nyelvet alapszinten kell tudni beszélni. Ez a kettő az, ami fontos. Ezen kívül igazából a lelkesedés és az elköteleződés, az odaadás, hogy tényleg lássuk azt, hogy szívesen foglalkozik valaki a gyerekekkel, és tényleg fontos számára a segítés és az önkénteskedés. És a felvételi menete pedig abból áll, hogy az amigos.hu per felvételi oldalon megtalálnak egy felvételi feladatlapot, egy írásbeli feladatlapot, ezt letöltve, mert hát ezt kell kitölteni, de nincsenek benne olyan kérdések, amire jó vagy rossz választ lehet adni. Igazából a lényeg a kreativitás, és azt, hogy kicsit megmutassa a jelentkező azt, hogy milyen az ő személyisége, milyen az ő hozzáállása ehhez az egészhez. Úgyhogy ez alapján tényleg csak meg akarjuk ismerni egy kicsit jobban. És miután ezt a feladatlapot eljuttatta hozzánk, és értékelésre kerül, mindenkit behívunk egy szóbeli beszélgetésre is. Ezt sem interjúnak mondanám, vagy vizsgálnak, vagy ilyesminek, hiszen ez is inkább egy baráti beszélgetés, amiben ugyanúgy ez a célunk, hogy kicsit jobban megismerjük a jelentkezőt és az ő céljait, hozzáállását az önkénteskedéshez. És hogyha ez a kettő alapján sikeres felvételt nyert valaki, ezután következik az Amigo iskola, ami egy hétvége, amin a régebbi generációs Amigók, mi megtanítjuk meg igazából, és elmondom minden fontos dolgot arról, hogy mivel áll a tevékenységünk, és hogyan fordulunk a gyerekekhez a kórházban, és minden egyebet, amit fontos tudni. sok helyre várunk többenként, de ezt nem tudom konkrétan mondani, hogy ide várunk a legtöbbet, mert ugye a kórháznak a kapacitásához is igazodnunk kell, hogy hány embert engednek be, és hány napon tudunk járni, de nagyon örülnénk minél több jelentkezőnek, ha ilyen 10-15 fő jelentkezik, az már szuper lenne, és akkor közülük tényleg ki tudjuk választani azokat, akik a legnagyobb elköteleződést látjuk, és akiket a legalkalmasnak találunk a csapatba. Igazából azért az egyetemisták az önkénteseink, mert ők korban talán még viszonylag közel állnak a gyerekekhez, ahhoz, hogy a gyerekek barátként tekintsenek ránk, és ne tanárként, nem tudom, vagy pedagógusként. Viszont azért fontos, hogy egyetemisták legyenek, tehát azért nem tudunk középiskolásokat fogadni, mivel egyetemistaként már érettek vagyunk annyira, hogy az ilyen nehezebb helyzeteket megfelelően tudjuk kezelni, és érzelmileg tényleg igazából helyén tudjuk kezelni a dolgokat, és a kórházi szituációkat, ami nem mindig könnyű. Ezért fontos az, hogy korban érettek legyünk ehhez. Rengetegen szoktak jelentkezni, a legtöbb városban kétszeres túljelentkezés van egy-egy felvételi során, ezért sajnos kénytelenek vagyunk pár embert elutasítani, ami általában tényleg abból adódik, hogy nem tudunk mindenkit felvenni, hiszen limitált az, amennyi napot tudunk járni az adott kórházakba, de nyilván fontos szempontokat veszünk figyelembe a felvételinél, tehát akiben nem látjuk azt a lelkesedést, elköteleződést, egyetlen az alkalmasságot, hogy gyerekekkel foglalkozzon, ez természetesen lehet olyan indok, hogy valakit ne vegyünk fel, de a legtöbb alkalommal ez tényleg abból adódik, hogy nagyon szívesen felvennénk mindenkit, de nem tudunk egy adott fél évben végtelen számú jelentkezőt fogadni. Vannak alapértékeink, amik mentén működik a szervezetünk, és ehhez meghatároztunk pár ilyen tulajdonságot, ami fontos egy amigó számára. Ez elsősorban a megbízhatóság és a következetesség, hiszen ha megígértük a gyerekeknek a kórházban, hogy eljövünk, akkor ott vagyunk, hiszen nagyon fontos az ő életükben is a következetesség, egy olyan kiszámíthatatlan és nehéz helyzetben, mint a kórházba kerülés. Ezért ez hihetetlenül fontos, hogy ne is csak a gyerekek számára, hanem egymás számára is megbízhatóak legyünk, és segítsünk egymásnak, hogyha valaki akár így egyetemi elfoglaltságvizsga miatt nem tud elmenni a kórházba, akkor cseréljük el a napjainkat, és kisegítsük egymást. Ugye a megbízhatóság nagyon fontos. Ezután, hogy említettem, a lelkesedés is, hiszen csak úgy tudjuk fenntartani a mi motivációnkat is, tényleg, hogy beleférjen és időnkbe is szakítsunk rá időt, hogyha ezt szívvel lélekkel csináljuk. Ehhez tartozik a rugalmasság, ami szintén nagyon fontos, mivel, ahogy említettem, mindannyian egyetemisták vagyunk, és akadnak olyan napok, hetek, amikor besűrűsödnek a tanulmányok, vizsgaidőszak, ilyesmi, és ehhez fontos, hogy ott legyünk egymásnak, és számíthassunk arra, hogy lesz, aki segítésbe ugrik helyettünk. És ehhez tartozik az is, hogy csapatjátékosok vagyunk, hiszen tényleg nem is csak a gyerekeknek vagyunk a barátai amígóként, hanem egymás barátai is vagyunk. És ehhez hozzátartozik az, hogy számíthatunk egymásra akkor, hogyha valakivel mondjuk egy megterhelőbb helyzet történik a kórházban, és meghallgatjuk és segítjük egymást csapaton belül. Ezért ez is hihetetlenül fontos. Talán úgy is mondhatjuk, hogy különlegessége a mi szervezetünknek, hogy tényleg nagyon-nagyon fontos a közösségépítés. Ez tulajdonképpen azért van, mert hiszünk abban, hogy együtt minden lehetséges és együtt minden könnyebb. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre. Vannak táboraink, ami egyrészt a közösségépítésre, másrészt a szakmai fejlődésre irányulnak. Vannak havonta egyszer amigó estjeink, amikor az adott város közössége összegyűlik, és tényleg egy ilyen kötetlen baráti kis összejövetel tart. Ezek van, hogy ilyen tematikusak, néha van, hogy beöltözünk, néha vannak különböző csapatépítő programjaink, és ez tényleg azért fontos, hogy mi is biztonságban érezzük magunkat ebben a közegben, ebben a szervezetben, és bizalommal forduljunk egymáshoz, ma jóban is és rosszban is, és mindig legyen valaki, akire tudunk számítani, és szerintem ez szuper dolog, hogy ez igazából országszinten is működik. Tehát, hogyha olyan programot szervezünk, hogy mondjuk mi budapestiek leugrazunk Szegedre, és akkor ott összegyűlik az amigó társaság, akkor is ugyanúgy ismerjük egymást, és el tudunk beszélgetni mindenről, mert összeköt minket az, hogy mi amigók vagyunk, és egy közös célért küzdünk nap, mint nap. Az amigos.hu per felvételi oldalon lehet megtalálni az írásbeli feladatlapot, ez az első lépése a jelentkezésnek, és egy formát, amit szintén ki kell tölteni, és ebbe feltölteni az elkészült feladatlapot beszkennelve. És fontos, hogy ezt a feladatlapot el is kell juttatni hozzánk papír formában, amire van lehetőség postai úton elküldeni, de minden városban a feladatlapban megtalálható, hogy mi az a hely, ahol fogadjuk ezeket a jelentkezési lapokat. És hát a felvételi menetét igazából megtalálnak mindent az amigos.hu per felvételi honlapon, de van egy Facebook eseményünk is, az amigos felvételi, ott is le van írva minden a jelentkezésre.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, elhangzott Értékadó című műsorunk, melyet Gronda János szerkesztett, a bemondót Klész Beátát hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója.